Recording in progress.
Okay. Ma egy egészen prózai témáról lesz szó, amiről így külön szerintem nem volt még horizont alkalom. Ez pedig a pénzügyeknek a kérdése. Pardon? Pénzügyek, igen. Money, igen. Hogyha bedobjuk ezt a témát, hogy pénzügyek, mik az első igeversek, amik eszetekbe jutnak róla? Kíváncsiak. Tized? Oké? Okay. Igen. Pardon? Igen. De ez már a második, mert elsőt már mondtad, mi jutott először eszedbe, akkor az, ez már... De jó, oké. Igen, nagyon jó. Ki fogunk rátérni, nagyon jó. Más? Igen. Nagyon jó, ugye ez is már a második. Ez is a második, hogy mi jut elsőre eszetekbe. Elsőre ez a kettő. Először elsőre, aztán másodjára elsőre. Jó. Oké. Okay. Egyéb másoknak valami? Nem? 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 Ja, oké. Okay. Tehát így egyszerre jött, így tik-tik. Vagyis, jó, oké. Okay. Ez mindent megmagyaráz. Jó. Ugye szokták mondani, hogy van ilyen, hogy teljes evangélium, hogy Isten meg akar minket áldani lelkileg, testileg, szellemileg. És én azt gondolom, hogy ez a helyes teológiai irány. Én ezt gondolom, ezt vallom, hogy Isten anyagilag is meg akar minket áldani, most anyagiakról, hogyha ha szó van. Ez, ugye láttunk ebből sokféle izét, hogy is mondjam, hogy visszaélést ezekkel, tehát ugye a webshopon lehet 10 dollárért szentelt vizet rendelni, és a pásztor meg a privát repülőjével repköd ide-oda. Igen, ilyeneket láttunk. Ez van. Én ezt inkább a túlkapásnak tekintem. Tehát ez, az, hogy mit mond az ige, meg hogy vannak ilyenek, ugye ez körülbelül olyan, hogy mint mondjuk a nyelveken szólás, hogy valaki fél a nyelveken szólástól, hogy vannak ilyen ördögi nyelvek. Igen, vannak ördögi nyelvek, de attól még van igazi nyelveken szólás, erre szokták mondani, hogy azt érdemes csak hamisítani, ami értékes, ami nem értékes, azt nem érdemes hamisítani. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy értékes, ez egy fontos dolog. És azt is gondolom, hogy sok félreértés van ennek a témának kapcsán, a hívő emberek fejében. És ez lenne az első, amivel kezdeném, hogy milyen félreértések vannak. Nyilván ez nem egy kimerítő lista lesz, de néhány gondolatot összegyűjtöttem, hogy mik azok az igeversek, amik kapcsán, vagy témakörök, amelyek kapcsán mondjuk úgy árnyalódott a véleményem, alakult a véleményem. Ugye az egyik, amit nem mondjátok be, mert tudni fogjátok, de úgy mondom, ahogyan sokan gondolják, hogy a pénz gonosz. A pénz az gonosz. Piszkos anyagiak. Ne is beszéljünk róla. A pénz az egy gonosz dolog, de hát ugye az ige nem ezt mondja. Az ige nem ezt mondja. Amire sokszor ilyenkor gondolnak, vagy utalnak, ugye az a 1 Timóteus 6.10, ahol Pál apostol azt írja, hogy 1 Timóteus 6.10, mert minden rossznak gyökere a pénz szeretete, amely után sóvárogva némelyek eltévedtek a hittől, és sok gyötrelmet szereztek maguknak. Minden rossznak gyökere a pénz szeretete. És ugye itt lássuk a különbségtételt. Nem minden rossznak gyökere a pénz, hanem minden rossznak gyökere a pénz szeretete. És ebben lesz egy dolog, amit látnunk kell, hogy a pénz önmagában nem egy rossz dolog. Nem egy rossz dolog, hanem a mi viszonyunk a pénzzel. Ez az érdekes. Erről beszél az ige. Ha szeretjük a pénzt, mert a pénz micsoda az, lehetővé tesz dolgokat. Az egy eszköz, ami lehetővé tesz dolgokat. Köszönöm. Mire használjuk? Mire használjuk? Hogyan viszonyulunk hozzá? Ez a lényeges kérdés. Tehát nem igaz az, hogy a pénz önmagában rossz, az önmagában gonosz. Ha valaki a pénzt szereti, amelyek után sóvárogva, némelyek eltévedtek a hittől, ha valaki sóvárog a pénz után, az bizony eltévedhet a hittől. Erre hívja fel itt a figyelmet az ige. A pénz önmagában nem gonosz. Nézzünk meg egy másik igét, ami hasonló kicsengésű. Ez a Máté 6. Máté 6-ból olvasom föl. Máté 6, 24. Isten is a mammon. Ugye hallottátok már ezt a szót, hogy mammon, igaz? Azt mondja itt az ige, és hát Jézus mondja, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Tehát mit mond itt Jézus? Mi a mammon? Ugye a mammon az egy ilyen, amennyire én tudom, ez egy konkrétan egy pogány istenség, és a pénzzel, az anyagiakkal hozták összefüggésbe, tehát hogy az anyagiaknak az egyik ilyen pogány istene a pénznek, és hogy nem lehet Istent szolgálni, vagy pedig a mammont szolgálni. És ugye ezt mit mond itt Jézus? Hogy a kettőt egyszerre nem szolgálhatjuk. És akkor ezt lehet úgy érteni, és én nagyon sokáig így értettem, hogy aki Istent szolgálja, hát akkor le kell mondjon az anyagiakról. Hát akkor én soha nem leszek gazdag, én nekem soha nem lesz ezért, mert én szegény leszek, mert én Istent szolgálom, nem a mammont. De ez egy, igazából ez egyfajta olvasata ennek a dolgnak. Amikor én, tehát volt egy tanító, aki erre azt mondta, hogy én nem szolgálom a pénzt, én Istent szolgálom, és a pénz engem szolgál. A pénz engem szolgál. Nem én a pénzt, a pénz engem. És ez egy ilyen, oké, mit is jelent ez? Tehát ez nem jelenti azt, hogy szegénynek kell lenni ahhoz, hogy Istent szolgáljuk. Mert van, aki ezt mondja, és vannak mondjuk szerzetes rendek, akik nem tudom, szegénységi fogadalmat tesznek. Ez nem ezt mondja. Ez azt mondja, hogy nem szolgálhatom a mammont, nem szolgálhatom a pénzt. Igen, valóban ezt mondja. Ha én Istent követem, akkor nem szolgálhatom a pénzt. De az nem azt jelenti, hogy szegénynek kell lennem. Vagy nézzük meg, köszönöm szépen, a másodjára elsőnek esetben jutott dolgot nézzük meg, a Márk evangéliumából, a Márk 10-ből, a gazdag ifjú sztoriát. Márk 10, na mégis megnézhetjük az egészet, Jézus követésének a jutalma. Nem rossz helyen vagyok. Márk 10, a gazdag ifjú, igen. Amikor útnak indult, tehát Márk 10:17-től, amikor útnak indult, hozzáfutott egy ember, térdre borult előtte, és megkérdezte, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus pedig azt mondta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egyedül Isten. Tudod parancsolatokat? Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tégy hamis tanúbizonyságot. Ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig így válaszolt. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus rátekintett és megkedvelte őt, majd azt mondta neki, egy fogyatkozásod van. Eredj el, add el minden vagyonodat, add el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, aztán jöjj és kövess engem. Az pedig elszomorodott ezen a beszéden, és búsan elment, mert nagy vagyona volt. Tehát, ha valaki Jézust akarja követni, el kell adja mindenét, és a szegényeknek kell adnia. Van, aki ezt mondja. Mi történik itt? Itt ugye nem ez történik. Itt az történik, ugye már eleve nem úgy jött ez a gazdag ifjú Jézushoz, mint a megváltójához, mint Istenhez, hanem jó mesternek hívta. Ezért is állt belégül is ebbe a témába, hogy miért hívsz engem jónak? Egyedül Isten jó. Tehát vagy hívjál Istennek, vagy akkor ne hívjál jónak. Döntsd el, hogy ki vagyok neked. És még nem tartott itt ez a gazdag ifjú. És nem tudta elengedni azt, hogy ő magától, tehát hogy nem ismerte fel, hogy neki megváltóra van szüksége. Ő azt mondta, jó, hát én betartottam a törvényt. Nekem nincs szükségem megváltóra, én elég jó vagyok. És Jézus azért mondta ezt neki, mert a szívébe látott, látta, hogy neki a pénz az egy érzékeny témakör. Ezért mondta neki, hogy oké, ha te tényleg betartod a törvényt, akkor tedd meg ezt, tudta jó, hogy nem fogja, tedd meg ezt, és akkor kövess engem, és kincsed lesz a mennyben. És nyilván nem tudta megtenni. Nem tudta elengedni a témát. Ez olyan, mint maga a törvény, ugye azért adatott, hogy fölismerjük, hogy kegyelemre van szükségünk. Azért mondta ezt Jézus neki, hogy cselekedd ezt, nem cselekedetekből van üdvösségünk, hitáltal van üdvösségünk, de szembesítette a gazdag ifjút azzal, hogy neki ott ő nem tartja meg a törvényt. Olyan szerepet tölt be a pénz az életében, amit nem szabadna. Úgyhogy ez itt erről szó, ez nem egy általános problémakör, és ezt azt támasztja, hogyha megnézzük a Lukás 19-ben, ott van Zákeusnak a sztoria, akinek szintén nagy vagyona volt, és Jézus teljesen másképp bánik Zákeussal. Igaz? Lukás 19, Jézus és a vámszedő Zákeus, nézzük meg ezt is. Lukás 19.1-től olvasom. Jerikóba érkezett, és végigment a városon, és volt ott egy Zákeus nevű ember, egy gazdag fővámszedő, aki igyekezett Jézust látni, hogy ki ő, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy alacsony termetű volt. Ezért előrefutott, és felmászott egy eperfügefára, hogy onnan lássa, mert arra vitt az útja. Amikor Jézus arra a helyre jutott, feltekintett, észrevette, és azt mondta neki, Zákeus, hamar szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom. Erre sietve leszállt, és örömmel fogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és azt mondták, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az úrnak. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamivel megcsaltam, annak négyszer annyit adok helyette. Erre Jézus azt mondta neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ugye a törvény azt mondja, hogy ha valakit megkárosít, ugye Zákeus azt mondja, hogy négyszer annyit ad vissza, szerintem dupla annyit ír elő a törvény, most nem emlékszem pontosan, szerintem azt mondja, hogy ha valaki kicsal valakitől pénzt, kétszer annyit kell visszafizetni, Zákeus négyszer annyit visszaad, és alapból vagyon a felét odaadja a szegényeknek. És tehát látszik, hogy Zákeus életében a pénz már nem volt minden. Pedig ő vámszedő volt, ő ugye annyit nyújt le az emberektől, amelyet nem szégyelt, de Zákeusnak már nem volt az Istene a pénz. Már nem volt mindene. Úgyhogy nem volt szüksége Jézusnak erre, hogy azt mondja neki, hogy tök jó Zákeus, a felét odaadtad a szegényeknek, az egészet add oda. Nem. Zákeus már készen állt. És ezért mondja Jézus neki, hogy ma van üdvösség ennek a háznak. Tehát látjuk, hogy Zákeusnak megvaradt a vagyonák a fele. Persze kérdés, hogy mennyit csalt ki az emberektől, lehet, hogy a másik fele is erre elment, de most értsétek, valószínűleg Zákeus megmaradt gazdag embernek, és mégis üdvössége volt. Ezt mondja Jézus. És őt követte. Tehát nem kell szegénynek lennie annak, aki Istent követi, aki hisz. Sőt, hogyha kicsit körbenézünk az Ószövetségben, a történetekben, látjuk azt, hogy látjuk azt, hogy az anyagiak az egy áldást jelentett. Áldás jelentett. Ugye szoktuk idézni a 35. Zsoltárt, föllapozom, 35. Zsoltár 27-es vers, az úgy szól, hogy vigadjanak és örüljenek, akik igazságomat kívánják, hadd mondják mindenkor, nagy az Úr, aki szolgái előmenetelében gyönyörködik. King James-ben prosperity van, gazdagodásában gyönyörködik. Isten gyönyörködik abban, amikor valaki gazdagodik. De vagy nézzük meg a példabeszédek 13, ezt is hallottátok már szerintem. Példabeszédek 13.22, az úgy szól, hogy bambirimbirim, a jó ember örökséget hagy unokáinak, a bűnös vagyona pedig az igaz számára van eltéve. Tehát az igaz ember nem csak a gyerekeinek, még az unokáinak is hagy örökséget. Tehát nyilván itt egy vagyonos emberről van szó. Az igaz ember egy olyan ember, akinek van annyi vagyona, hogy nem csak a gyerekeinek, még a gyerekei gyerekeinek is hagy örökséget. Ezt adja elénk egy pozitív példaként Isten? Nyilván Istennek ez az akarata, hogy ilyenek legyünk. Vagy nézzük meg Ábrahámot. Ábrahámnak a példáját. Csak egy részt felolvassuk az 1 Mózesből. 1 Mózes 13-ból. Az elejétől azt mondja, Abrám, akkor még Abrámnak hívták, még nem is Ábrahámnak, Abrám és Lót elválnak egymástól. Abrám feljött Egyiptomból a déli tartományba, feleségével és mindenével együtt, és Lót is vele jött. Abrámnak pedig sok jószága, ezüstje és aranya volt. Egyik helyről a másikra ment délfelől egészen Bételig, oda, ahol először volt a sátra, Bétel és Aj között. Annak az oltárnak a helyéig, melyet ott korábban készített. És ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. Lótnak is, aki Abrámmal járt, voltak juhai, ökrei és sátrai, és nem bírta eltartani őket az a föld, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Viszálykodás is támadt Abrám jószágainak és Lót jószágainak a pásztorai között. Akkor még a kánaániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Abrám ezt mondta Lótnak, ne legyen viszály köztem és közted, se az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen testvérek vagyunk. Hát nincs előtted az egész föld? Kérlek, válj el tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mész, én balra térek. Fölemelte azért Lót a szemét, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld, bővíző pont, mert mielőtt elpusztított van az Úr Sodomát és Gomorát, egészen a Cóarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje, stb. De értitek? Ábrahám és Lót annyira vagyonosak voltak, ami említett akkortájt az állatokban, meg a szolgákban, meg egyébként ezüstöt, meg aranyat is említ, hogy egyszerűen azon már viszálykodni kezdtek, hogy nincs elég legelő az állataiknak együtt. Olyan sok volt nekik. És ebből is látjuk, hogy tehát Isten áldotta meg Ábrahámot. Istennek az áldása megnyilvánult abban, hogy Abrám, itt még, később Ábrahám, vagyonos volt. Vagyonos volt. Tehát, hogyha az Ószövetségben is körbenézünk a példákban, látjuk azt, hogy Istennek nem az az akarat, hogy szegények legyünk, hanem az az akarat, hogy bővölködjünk anyagiakban is. És ugye a kérdés, a problémakör a viszonyunk a pénzhez, nem a pénz maga. Nem a pénz maga. Itt is, hogyha Ábrahám mondjuk úgy, hogy fogához verte volna a garast, akkor nem ajánlja föl Lótnak, hogy figyelj, válassz, amit akarsz, és aztán Lót ment a jó földre, ő megment a pusztába. Ábrahám tudta, hogy Isten áldotta meg. Ezért gyakorlatilag mindegy, mit választ. Mindegy, hova kerül, Isten áldása vele van. Na jó, tehát ha ez amikről most itt beszéltünk, ezek, ugye volt pozitív példa is, de volt egy negatív koncepció, hogy a pénz gonosz, hogy aki Jézus követének szegénynek kell lennie. Van, aki ezt mondja, meg így gondolja, de akkor mi a helyes hozzáállás, mi a helyes koncepció? Na, valaki bedobja ezért? Melyik szót keresjük? Nem. Lukács 12-t nézzük meg. Lukács 12, 42-es vers, de felolvasom a bekezdés elejétől. Péter pedig megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Kicsoda hát a hű és a bölcs sáfár, akit az Úr gundviselővé tett a háza népe fölött, hogy idejében kiadja neki kérelmüket. Boldog az a szolga, akit megérkezésekor Úra ilyen munkában talál. A sáfár. Ezt adja elénk az ige, mint pozitív példa, mint pozitív koncepció, hogy hogyan viszonyuljunk a pénzhez, az anyagiakhoz, sáfárként. Ugye a sáfár az valaki, aki valaki másnak a dolgai fölött rendelkezik. Mint például az én bankom, ahol van a bankszámlám, én odaadtam nekik a pénzem, ők sáfárkodnak vele, tehát nem csinálnak vele azt, amit akarnak, mert akkor mondjuk, nem tudom, följelenthetem őket, vagy nem tudom. De ők sáfárkodnak, tehát hogy, oké, folyószámla kamatot is kapok valamennyit, tehát így nem tudom néha megélni ki néhány egy-két forint, ha izén, no comment. De azt elvileg ugye úgy csinálja a bank, hogy ő fogja és befekteti. Tehát ugye az a pénz, amit te beraksz a bankba, ott van, nem tudom, 100.000 forint a bankba, az igazából nincs ott a bankba, az csak föl van egy papírra, hogy ők lúgnak nekem 100.000-re. Azt a pénzt ők forgatják, befektetik. Tehát ezért van az, hogyha valami rossz hír megjelenik az újságba, hogy ez a bank be fog csődölni, hirtelen az összes ügyfél ott megjelenik, akkor kéri mindenki azért, az összes bankbetétjét, akkor kész, a bank becsődött, mert nincs annyi neki. Egyszerre nincs annyi pénz, mint amennyi az összes betétesnek ott van nála. Így működik a bank. Ezért van az, hogy bizonyos mértékű, ugye állami garancia van a bankbetétekre. Ezért is okos dolog szokták mondani, hogy ha már nagyon sok készpénzt akar az ember bankba, akkor ne egy bankszámlán tartsa, több bankba, mert akkor a bankbetétenként van ez az állami garancia. Na, tehát a bank is sáfár az én dolgaim felett, amit nekiadok. És mi is sáfárok vagyunk Isten dolgai felett. És ez nem csak a pénzre vonatkozik. Most csak kettő dolgot emeltem ki, vagy kerestem ki. Ez egy egyszerű keresés, ezt a kettőt kihoztam, amire emlékeztem is. Az egyik az a 1 Korintus 4.1-ben van. Azt gyorsan fel is lapozom. 1 Korintus 4... Jó, de hosszú az 1 Korintus. 1 Korintus 4.1. Már fölé is van nekem érve, hogy Pál Isten titkainak sáfára. Úgy tekintsenek ránk az emberek, mint Krisztus szolgáira, és Isten titkainak sáfáraira. Mit mond itt Pál? Azt mondja, hogy Isten ránk bízta az ő titkait. Ránk bízta az ő titkait, és mi e felett rendelkezünk, megoszthatjuk emberekkel, beavathatunk ezekbe embereket, bevonhatunk embereket. Ránk van bízva, bánjunk jól vele, kezeljük ezt jól. Vagy ott van 1 Péter 4.10-ben, ahol ugyanúgy, vagy hasonlóan fogalmaz Péter, 1 Péter 4.10. Azt írja a Péter, hogy mindenki, amilyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Mit mond itt Péter? Isten ránk bízta az ő kegyelmét. Isten ránk bízta az ő kegyelmét. Mi rendelkezünk felette. Megoszthatjuk. Mutathatjuk másoknak. Nem a miénk, de ránk van bízva. Tekintsünk úgy magunkra, mint egy sáfár. Tehát ez egy általános valami, és az anyagiak kapcsán is Jézus azt mondja, hogy mert mit mondja, hogy ki az a hű szolga, akit Isten sáfárává tesz, hogy idejében megadja a szolgáinak az ő részüket, most csak bocsánat, fordítom. Itt konkrétan mit csinál egy háztartásban egy sáfár? Hát nem tudom, mondjuk ételt ad, vagy akár anyagiakat is ad. Tehát itt tulajdon dolgokról van szó. Tehát ez a jó koncepció. Ez a jó, hogyha mi, ha pénzről gondolkozunk, úgy gondolkozunk, hogy a pénz Istené. És ránk van bízva. Az övé. És mivel az övé, ezért nem tehetünk meg vele bármit, amit akarunk. Mindenünk, amink van, Istené. Mi magunk is Istené vagyunk. Hogyha szülő vagy, tudod jól, hogy a gyermekeid nem a tiéd. Istené. Rád vannak bízva. Te fogod nevelni őket, aztán mennek tovább, élik az életüket. Ők Istené, nem a tiéd. Egy másik dolog, amit az ige elénk ad, hogy hogyan gondolkozunk a pénzről, ez a növekedés. Ugye van a talentumoknak a példázata, ezt most gyorsan meg is nézzük, Máté 25-ből. Példázat a talentumokról. Na baj, megnézzük. Mert úgy van ez, mint amikor egy útra készülő ember előhívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. megint ez a sáfár, látjátok, rájuk bízta. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek képessége szerint. Majd útra kelt. Aki az 5 talentumot kapta, vállalkozásba kezdett, és további 5 talentummal gyarapodott. Hova, hát kérem szépen, itt konkrét bizniszről van szó. Hasonlóképpen, akinek 2 volt, az is másik 2 szerzett hozzá. Aki pedig az 1 kapta, elment, elásta azt a földbe, és elrejtette urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Előjött az, akinek az 5 talentumot, aki az 5 talentumot kapta, hozott még 5 másik talentumot, és ezt mondta: Uram, 5 talentumot adtál nekem, íme másik 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki: Jól van, jó és hű szolgám. És én ezt akarom hallani majd ott a életem végén, hogy ezt mondja nekem Isten, hogy jól van, jó és hű szolgám. Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevésen, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, és azt mondta: Uram, 2 talentumot adtál nekem, íme 2 másik talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki: Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, és azt mondta: Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, és ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Félelemben azért elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe. Íme megvan, ami a tied. Az ő ura pedig így válaszolt neki: Gonosz és reszt szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is begyűjtöm a termést, ahol nem plántáltam. El kellett volna tehát helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, nyerességgel kapjam vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és gyarapodik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Tehát sok mindent lehet erről mondani, erről a példázatról, de azt látjuk, hogy Isten növekedést vár el. Isten növekedést vár el, és ez mindenben igaz az életünkben. Tehát lelkiekben, szolgálatban, mindenfélében, de Isten növekedést vár el. A példázat itt ugye pénzről szól. És megint csak Istennek a pénzéről van szó. Miért kellene Isten pénzének növekedni? Hát ő viszi. Isten ezt a világot úgy működteti, tehát például, nem tudom, szerintem ti is, vannak olyan szolgálatok, vannak misszionáriusok, akiknek vagy a múltban, vagy a jelenben, nem tudom, adtatok pénzt, rendszeres támogatást, és ők abban élnek. Most csak egy példát mondtam. Isten országát, igen, építenünk kell, az bizony pénzbe kerül. Mi is itt csinálunk jelenlét esteket, rendezünk rendezvényeket, igazából bármit csinálunk, pénzbe kerül. A kiránduláshoz az talán még nem. Bármit csinálunk, pénzbe kerülnek itt a dolgok a világon, és Isten országát is úgy, tehát úgy növekszik, hogy valahonnan pénzt kell beletenni ezekbe a dolgokba. És emberi életek változnak meg ettől. Én is elmentem egy konferenciára, sokat beszéltem, nem maga az a lényeg, csak az, hogy egy konferenciát megszervezni. Azért az pénzbe kerül. Meghívni egy előadót valahonnan, pénzbe kerül. Minden pénzbe kerül. Úgyhogy, ha Isten anyagi dolgainak vagyunk a sáfárai, akkor nyilván, hogyha Isten azt mondja, hogy támogassam az anyagiakból ezt vagy azt, vagy azt a misszionáriust, akkor én támogatni fogom. Ő meg Istennek ad hálát, mert gondoskodik róla, de ehhez nekem jól kell bánnom azzal a pénzzel. Jól kell bánnom az anyagiakkal, hogy Isten tudja rajtam keresztül támogatni őt. Tehát Isten növekedést vár el. A ránk bízott anyagi dolgokban is, ami az övé egyébként, növekedést vár el. Illetve van még egy fontos elv, amit nézzünk meg, ezt az 5 Mózesből olvasom föl. Miközben föllapozom, tehát mit értünk az alatt, hogy növekedés vár el? Az, és mindjárt egy-két részletre átélek, hogy úgy bánjunk a pénzzel, hogy abból egyre több legyen, és egyre többen, egyre nagyobb mértékben tudjuk Isten országát támogatni. Ezt értük ez alatt, hogy, hogy növekedés vár el. Tehát mondjuk konkrétan megtakarítások, betétek különböző módokon, amikből tizedet tudunk fizetni például. Minél több a bevételünk, annál nagyobb tizedet tudunk, ugye ha százalékosan veszük, erre mindjárt visszatérünk. Csak hogy most valami, mert úgy érzem, kicsit lúghat a levegőbe ez a kérdéskör. 5 Mózes 8. Mózes 8.18, biztosan hallottátok már. Hanem emlékezz arra, hogy az Úr, a te Istened ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy megerősítse szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, ahogy az ma is van. Itt a 8. fejezet elején az van, hogy intés Isten iránti engedelmességre és hálára. Tehát mit mond itt? Mit mond itt az ige? Hogy Isten neked nem gazdagságot ad, neked nem gazdagságot ad, hanem erőt ad, képességet ad a gazdagság megszerzésére. Tehát Isten nem a pénzt fogja tolni neked csak úgy, hanem képességet ad. Képessé tesz téged. Erőt ad és képességet arra, hogy gazdagodj. Nem őtőle fog jönni a pénz egyenest, az emberektől fog jönni. Ezt mindjárt megnézzük. Az emberek fognak nekünk pénzt adni, ahogyan mi is adunk. Nekünk is emberek fognak adni. De a képesség Istentől jön. Az erőhez Istentől jön. És azt mondja itt az ige, hogy ezáltal erősíti meg a szövetséget. Tehát Isten, neked az elképzelés, hogy neked ad erőt, képességet, te azt használod, ezáltal Isten áldása megnyilvánul az anyagiakban is, az életeden, és Isten fogod áldani ezért, hogy ő hűséges volt a szövetségébe. Mi ebből a konklúzió? Ha nem csinálunk semmit, nem fog történni semmi. Ha nem használjuk azt, amit Isten adott nekünk, abból nem fog történni semmi. Használnunk kell. Tehát ha anyagi áldásért imádkozunk, utána csinálni is kell valamit. Ami lehet egy munka, ami tök jó, lehet adni-venni, lehet vállalkozást indítani, mindenfélét lehet, csak csinálni kell valamit. Csinálni kell valamit. Mert azon keresztül fog Isten áldása, anyagi áldása megmutatkozni. Jó, ez volt az, akkor mi a jó koncepció, ugye a sáfárság, növekedés, és hogy csináljunk dolgokat. Néhány gondolat még ehhez, aztán szerintem jó. Mégis hogyan? Mit ad még elénk az ige, hogy hogyan bánjunk a pénzzel? Ugye az első nagy-nagy témakör, amiben már belementünk, az adakozás. Adjunk. Föllapozom a Lukás 16-ot. Ott Lukás 16:10-től olvasom. Azt mondja itt Jézus, aki a kevesen hű, az a sokon is hű. És aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. Ez egy nagyon precíz és pontos elv, amit az életben megfigyel az ember. Ha azért a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízne rátok az igazit? És ha másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek, ami a tiétek? Van egy elv, ami megjelenik az igében, hogy az anyagiak kapcsán, ha az ember hitben jár, akkor a hitnek a legalapabb szintjén van. Tehát, hogyha a pénzben nem tudunk pénzkérdésekben hitben járni, akkor hogyan bízatlanak ránk nagyobb dolgok? Erről beszél Jézus. Tehát ez egy nagyon alap dolog, hogy az ember hisz Isten gondoskodásában. Ez egy alap, ezt mondja az ige. Ha ennél tovább akarunk menni, és gyerekről és csodákról beszélünk, gyógyulásokról beszélünk, ez fölötte van abban, annak, hogy én hiszem, hogy Isten gondoskodik rólam, és működik a hitem ebben a kérdéskörben. Ha problémánk van hitben járni, nagyobb kérdésekbe, akkor lehet, hogy meg kell néznünk ezt a témakört. Akkor mit mond még? Lukács 6, 38. Ez hangzott el az előbb. Olvassuk föl. Nézzük meg. Lukács 6, 38. Adjatok, és nektek is adnak. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat. Színig teltet adnak öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amelyel ti mértek. Ez egy törvényszerűség a világnak, hogyha az ember ad, neki is adnak. Ez mindenre igaz. Időre, kedvességre, egy mosolyra, bátorításra. Hogyha én a világgal valahogyan bánok, az a világ valahogy úgy fog velem bánni. Ez egy megfigyelhető törvényszerűség, ami anyagiakra is igaz. Hogyha én egy olyan ember vagyok, aki adakozik, ad, azt mondja az ige, akkor nekem is adni fognak mások. Tegyük hozzá, hogy fordítsuk meg, mert az is igaz, hogyha én fukar vagyok, akkor azt fogom visszakapni másoktól. És hogyan adnak nekem mások? Mit mond itt Jézus? Ugye ezt úgy képzelem el, mint nem tudom, egy ilyen nagy kupac liszt, vagy lehet, hogy így jó még megnyomkodják, hogy mi fér még arra rá, arra a tálcára. Tehát nem fognak szűkölködni, vagy nem lesznek szűkmarkúak velem szemben, hogyha én egy adakozó vagyok. Adjak, és nekem is visszaadnak, és emberek fognak visszaadni. Ez embereken keresztül fog jönni. Ez is egy aspektusa, egy elv abba, hogy az adakozásunk milyen legyen. Legyünk bőkezűek, és ezt fogjuk visszakapni. Ha a Filippi 4-et föllapozzuk, ott van egy sokszor idézett rész a Bibliából az anyagiak kapcsán. Filippi 4.19. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Az ő gazdagsága szerint fogja betölteni. Isten mennyire gazdag, Isten elképzelhetetlenül gazdag, és így fogja betölteni az én szükségemet. Itt van egy dolog, amit érdemes hozzá tenni ehhez az igevershez. Mert hiszem, hogy Isten gondoskodik, és nagyvonulan gondoskodik. Keresem, hogy hol van ez fölírva. Mert itt van a... azt nem kerestem ki. De mindegy. A Filippi levélben írja Pál, hogy egyedül a Filippi gyülekezet volt az, aki anyagilag támogatta Pált. Egyedül ők támogatták. És ennek a gyülekezetnek írja ezt Pál, hogy Isten be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Tehát ezt egy adakozó gyülekezetnek küldte. Vagy írta Pál. Ami nem gondolom azt, hogy nem hihetnek mások is benne, de itt is meg... Nyilván elfeledkezik az ember arról, hogyha valaki, nem tudom, Istennek a munkájában van, akkor ő is lehet fáradt, lehet éhes, lehet szűkült, tehát lehetnek ilyen földi dolgai. Hát a Filippi gyülekezet nem ilyen volt. Ők utána küldték a Jézsét, nem tudom, kivel küldték el, és Pál apostol bővölködött, megérkezett hozzá, minden hálás volt érte. Tehát ez az ígéret különösen egy adakozó gyülekezetnek szólt. Akkor mit mond még az ige az adakozásról? Elhangzott, hogy először, vagy másodjára jutott elsőnek eszetekbe, arra már emlékszem. 2 Korintus 9-ben írja azt az ige, 2 Korintus 9-7, olvassuk a 6-ostól. Mert tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat, ugyanaz el, amit az előbb néztünk. Mindenki úgy, ahogy eltökélte szívében, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Ez is egy elv, amit az igénk ad. Hogyha pénzről van szó, inkább vagy kevesebbet, csak jó szívvel és örömmel, mint többet, de húz a szád közben, hogy... akkor már inkább vagy kevesebbet, csak azt jó szívvel adjad. Ilyen legyen az adakozásunk. Istennek a szív fontos. Mindig is mindenben az volt. Nyilván a legjobb az, hogyha sokat adunk és jó szívvel. De a mennyiségnél fontosabb az, hogy milyen szívvel teszed. Oké? Ezt mondja az ige. Akkor megjelenik egy elv, ugye ez az arányosságnak az elve az igében, az adakozásban. Ugye a tizedben már eleve ott van, hogy az egy tized, az egy százalékos érték, tehát valaminek a 10%-a. A Márk 12-t lapozom föl, a 43-as verset nézzük, az özvegyasszony két fillérje, ami ezt nagyon jól szemlélteti. Azt írja az ige, majd leült Jézus a templomi perselyel szemben, és figyelte, hogy a sokasság miként tesz pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott abba. Egy szegény özvegyasszony is odajött, és két fillért, azaz egy negyed pénzt dobott bele. Akkor előszólította a tanítványait, és azt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet adott mindenki másnál, mert azok mindnyájan a fölöslegükből adtak, ez pedig az ő szegénységéből beledobta mindazt, ami csak volt, az egész vagyonát. Tehát ez az özvegyasszony nem a tizedet adta oda, a tíz tizedet adta oda, az egész vagyonát. Ennyi volt az egész vagyona, és Jézus azt mondta, hogy mindenkinél többet adott. Tehát ebből is látszik, hogy nem az a kérdés, hogy nettó mennyi az adakozásod, hanem ahhoz képest, hogy milyen lehetőségeid vannak, mennyire nyújtózkodsz, mennyire akarsz adni önmagadhoz képest. Ez egy arányos kérdéskör. Próbálok sietni, bár annyira meg nem akarok sietni, mert azért ezek fontos kérdések. A példabeszédek 3-at, hogyha megnézzük, itt is egy elv, ami megjelenik. Tiszteld az Urat a vagyonodból, adakozásról van szó, egész jövedelmed zsengéjéből. Zsengéjéből. Ugye, amikor aratás volt, az elsőt kellett Istennek adni. Ugye így volt az első szülött is a törvényben. Az első szülött az úré, állatnak azt föl kellett áldozni. A gyermek esetében meg kellett váltani az első szülött gyermeket. Ott is áldozatot kellett bemutatni, ugye ez történt Jézus esetében is, amikor József és Mária fölmentek a templomba. Az első Istené. Én azt mondom nektek, én is ezt az elvet vallom, csilingel a telefon, hogy megjött a fizetés, már is utalom tovább. Mert Isten, ő az első. Bárminél, tehát bármi egyéb történik, Isten, ő az első. Legyen ő az első az anyagi kérdésekben. És a legelején add oda neki azt, amit neki szántál. Jó, néhány gondolat még. Aztán meglátjuk, hogy hogyan haladunk ezzel. Slide-on van bármi, vagy pedig nincs, oké, jó? Jó? Csak az időt próbálom beosztani. Ugye van a tized, mint elv, és erre van, aki azt mondja, hát kérem szépen, a tized, ez egy ószövetségi koncepció. Az új szövetségben már nincs tized, és valóban az új szövetségben nincs tized, tehát nem beszél arról az új szövetség, hogy tizedet kéne fizetni. Ha értjük az elvet, hogy miért tized volt a tized. Ezt emlékszem, egyébként volt a Megdesznek az elnöke egyszer, próbálok nem használni neveket, de emlékszem, mi voltunk egy a Megdesz irodában, és valamilyen, nem tudom, ima alkalom volt, de valahogy szóba jött ez a tized kérdés, és ő baptista volt. És a baptisták, ha jól tudom, fizetnek tizedet is. És azt mondta, hogy a tized azt már úgy érzi az ember. Tehát, hogy az már egy olyan, hogy azt már úgy érzi. Tehát, hogy van ebben egy ilyen is, hogy ha 20-ad lenne, de a tized az már érezhető egy háztartásban. Tehát van benne egy ilyen is, hogy érezze az ember. Tehát, hogy tényleg ne az legyen, hogy ingerküszöb alatti. Ez már ingerküszöb fölötti. Van egy ilyen, és ezt akkor teszi meg az ember, hogyha tényleg eldönti, hogy akkor ezt elhiszi, amit ez ige mond. Hogy én adok, és kapni is fogok. Ugye nem Istent kenyerezzük le a tizeddel, nem azért adjuk, hogy pipa, fontos a szív, hogy hogyan adjuk, de maga az elv, az nem gondolom, hogy... Tehát a törvény valóban be van teljesedve, nem kell a törvényt nekem megcselekednem ahhoz, hogy Istent kövessem, De az, hogy használjam a hitemet anyagiakban, ez az elv az ugyanúgy áll. Ábrahámnál is ott volt, ugye ő mondjuk Melkisédeknek adott tizedet, mind abból, ami volt, vagy amit szerzett. Számunkra is ez az elv továbbra is áll. Én bátorítok mindenkit arra, hogy célozza meg, vagy akár célozom fölé annak, hogy tizedet adjon. Akkor van még egy elv, amit úgy szoktak hívni, hogy raktár, storehouse principle, vagy raktár elv. Ezt a Malakiás könyvét szokták idézni ehhez. Ugye az utolsó könyve az Ószövetségnek. Tehát Malakiás 3:10. Ott azt mondja az ige: hozzátok be a raktáramba a tizedet mindenből, hogy legyen ennivaló a házamban. Ezzel tegyetek próbára engem, ezt mondja a seregek ura. Hogy megnyitom-e nektek az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok-e rátok. Itt ugye ugyanezt látjátok, hogy arra bátorítja Izraelt Isten, hogy a tizedet a termésből vigyék be a templomba, kvázi adják Istennek a tizedet, és Isten és látni fogják, hogy Isten megáldja őket. De maga ez az elv, ezt így szokták hívni, ezt nem én találtam ki, hogy raktár elv, hogy tehát az elv maga úgy hangzik, hogy támogassuk azt, amiből mi magunk is táplálkozunk. Ha mi magunk táplálkozunk lelkileg valahonnan, támogassuk azt. Én volt már, hogy nem tudom, mondok egy példát. Van ez a, azt hiszem, answersingenesis.org nevű honlap, ez egy amerikai valaki, ő indította, nagyon sokat segített nekem a hitemben, hogy hogyan a teremtés, meg evolúció ebbe a kérdéskörbe. Eléggé jelentős módon használta őket Isten. És küldtem nekik pénzt. Az életemben ők is szolgáltak, lelki dolgokban, én meg akkor anyagiakban szolgáltam feléjük. Mert rajtuk keresztül is lelkileg épültem, táplálkoztam. Ezért ez az elv helyén való, hogy akkor őket is támogatom. Ahonnan lelkileg táplálkozunk, támogassuk azt, és egyébként nyilvánvalóan, logikusan ezáltal az a szolgálat, az meg fog maradni. Az talán még bővülni, növekedni fog, hogy ezt az elvet követjük. Ez egy jó dolog. És össze kell csapnom, de ezt most már végig fogom mondani. Néhány gyakorlati dolog, jó? Ezt most már nem is lapozom föl szerintem ezeket az igéket. Az egyik az a tartozás, a témakör. Az ige azt mondja, hogy amennyire csak módunkban áll, szabaduljunk meg a tartozástól. Szabaduljunk meg a hitelektől, ne tartozunk senkinek, semmivel, ezt mondja Pál apostol a római levélben, senkinek, semmivel ne tartozunk, csak azzal, hogy szeressük egymást. Ez itt van egy ige. Vagy pedig az 5 Mózes 15:6-ban olvassuk azt, hogy az Úr a te Istened megáll téged, ahogy a megígérte, és sok nemzetnek fogsz kölcsön adni, és nem kell majd kölcsön kérjél. Tehát azt mondja, hogy nem kell kölcsön kérnem, nem kell kölcsön vennem, ez egy áldás. És a példabeszédek 22-ben olvassuk azt, hogy a kölcsönvevő, a kölcsönkérő szolgálja a kölcsönadónak. Szolgaságnak hívja azt, amikor az ember tartozik anyagilag valakinek valamivel. Nyilván ennek vannak árnyalata, mi is vettünk fel hitelt ideiglenesen, amikor megvettük az új lakásunkat, vagy a házat, mert el kellett adni közben a izét, stb. Tehát van, ez egy lehet jó dolog is, hogy az ember kölcsönt vesz föl, hitelt vesz föl, de ezek általános megállapítások, hogy amennyire tőled telik, élj úgy, hogy kölcsönmentesen, hogy nem fizetsz hitelt. Amennyire tőled telik. Ha pedig kölcsönbe vagy, akkor próbáljátok minél hamarabb megszabadulni. Ez is egy elv, amit az ige elénk ad. És még három dolgot említek. Az egyik, ami mondjuk ezt már nem az igéből fogom mondani nektek, de amit mindenhol hallok, tehát van konkrét Angliában egy keresztény szolgálat is, ugye ez a Christians Against Poverty, tehát CAP, akik körülbelül majdnem olyan, mint az Alfa kurzus, olyan kurzusokat csinálnak gyülekezetekben, ahol az embereket segítik kihozni a mély szegénységből, és az egyik alapdolog, amit tanítanak nekik, az, hogy living on a budget, büdzsét, csináljátok költségvetést, és költségvetésből éljetek. Alakítsátok ki azt, hogy van egy költségvetésetek, és tényleg abból éltek, és nem léptek túl rajta. Én, hogyha munkahelyen nekem is van költségvetésem, ha túllépek rajta, akkor általában a vasvilákkal jelennek meg a folyosón, hogy elkapjanak. Nem szeretik. Nem. Tehát, hogy a költségvetést csinálja meg az ember, mert akkor látom, hogy meddig ír a takarom, azon nem nyújtózkodok tőle, és tartsa be az ember. Ez egy fontos alapelv. Ami nagyon tetszik nekem, ami állítólag, nem tudom már, hogy hol hallottam, de hogy a zsidóknál ma is van egy ilyen elv, hogy 2/10 fizetnek. Van a tized, amit Istennek adnak, és van a tized, amit maguknak adnak, amit konkrétan befektetést jelent. Ebből azt jelenti, ez azt jelenti, hogy ők -10, -10 marad a 80%, tehát úgy élnek a zsidó emberek, hogy 80% a bevételüknek, amiből élnek. És mindig ezt a 2/10 ezt kifizetik. Egyiket Istennek, másikat pedig befektetik valamibe. És hogyha így él az ember elejétől kezdve, akkor ez egy fiatalkorától kezdve, élete végéig, ugye, hogyha minden hónapban az ember a tizedét befekteti, abból mire 50 éves lesz, szép dolgok kerekedhetnek ki. Illetve amit szoktak még mondani, és ezzel fejezem be, és elment az idő, nagy a téma, meg kicsikét ugrálok is közben, de szerintem ezek fontos dolgok. Ábrahámot szokták, vagy hallottam, hogy idézték, hogy Ábrahámnak volt tevéje, juha, kecske, stb. Nem egy dologra alapozott anyagiak terén. Több helyről volt többféle bevétele. Tehát az embernek, hogy többféle bevételi forrása legyen, ez is egy olyan elv, amit látunk az igében is, meg egyébként, ha beszéltek általában pénzügyi szakemberekkel, szintén fognak erről beszélni nektek, hogy ne egy bevételi forrása legyen az embernek, hanem építsen föl idővel, ahogyan tudja egyre több bevételi forrást. Ez is egy ilyen elv. Én itt fejezném be. Slide-om még mindig üres? Oké. Pedig azt hittem, hogy ez egy olyan téma lesz, ami inger küszöb fölötti. Lehet, hogy az volt a mindegy, csak nem tudom. Nem. Lehet, hogy később lesznek gondolatok, kérdések. Vagy nincs, nem tudom. Jó. Akkor viszont én lezárom egy imádsággal, jó? Most már elment az idő, de nem akartam félbehagyni ezt. Istenünk, köszönjük szépen neked azt, hogy te jó vagy, azt, hogy te jót akarsz nekünk. Köszönjük, hogy te minket megáldottál minden áldással. Köszönjük, Istenünk, hogy te velünk vagy, és hogy minket használsz és használni akarsz. És Urunk, mi is akarjuk, hogy használj minket, és akarjuk építeni a te országodat, és imádkozunk azért, hogy meglegyen a bölcsességünk abban, hogy hogyan tudjuk építeni a te országodat. És az anyagiak terén imádkozom azért, hogy a megfelelő gondolkozásmód és hozzáállás legyen bennünk, hogy ne mi szolgáljuk a pénzt, hanem a pénz szolgáljon minket, tudjunk úgy benni vele, tudjunk jó sáfára lenni mindennek, amit ránk bízol. Imádkozom azért, hogy az életünk végén majd mi is ezt hallhassuk, hogy jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevésen, sokat bízok rád ezután. És imádkozom azért, hogy azok a magvak, amiket a szívünkben elhintettél, azok növekedjenek, és most ez mindannyiunkra vonatkozóan, hogy amit most szóltál nekünk, ami a miénk mindebből, annak utána menjünk, és abban tudjunk növekedni, hogy valóban a te áldásaid a mi életünkben láthatóak legyenek. És köszönöm, Szent Szellem, hogy mindez, amit te szóltál, arra te emlékeztetni fogsz minket. És áldást mondok, Uram, a te munkádra, a mi szívünkben, ennek kapcsán is, meg általában is. Amen.